Dicsérünk, Uram, és magasztalunk téged, áldjuk a te szent nevedet. Köszönjük, Úr Jézus, a megváltó munkádat, köszönjük a drága szent véredet, amelyet értünk ontottál, hogy mi szabadok lehessünk. Szabadok lehessünk minden átok alól, a betegség, a fájdalom, a szegénység alól. És köszönjük, hogy te gyógyszer vagy a számunkra, mert a Biblia azt mondja, hogy az ige az orvosság a keresztények számára, hogyha azt beveszik, azaz hittel megvallják a szájukkal. Hálát adunk, Uram, a mai alkalomért, és köszönjük a növekedést úgy létszámban, mint szellemben, és nem a láthatókra nézünk, hanem a te ígéretedre és a te hatalmas erődre, a hatalmas karodra, Uram. Kijelentés bölcsesség szellemét árasztjuk Jézus nevében, a békességet is egyúttal, a szeretetet, az isteni fajta szeretetet. És hálát adunk, Uram, hogy a te útjaidon járhatunk, a keskeny úton járhatunk, a világosság ösvényen járhatunk. Megtörjük az ellenség minden munkáját, a gyülekezet minden tagja felett, a családja felett, a szeretei felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Mert az ellenségnek térdet kell hajtani erre a névre, amit mi fentről kaptunk. Köszönjük, hogy szabaddá tétettünk Krisztus által. Köszönjük a győzedelmes életet, amire elhivattunk. És köszönjük a szellemi fegyverzetet, amit ehhez adtál, Uram. A Jézus Krisztus szent nevében. Ámen. 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 Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy öltsd fel a szellemi fegyverzetet. Dicsérjük és magasztaljuk az Urat. És hálát adunk a hűséges szívetekért. Halleluja. Folytatjuk a hatalomról szóló tanítást, mert még mindig van belőle. Ugye eddig tanultunk arról, hogy hogyan álljunk ellen, milyen hatalmunk van. De hát, mit elálljunk ellen? Természetesen a szavainkkal. De Isten nem hagy bennünket fegyverzet nélkül. Tehát ma a fegyverzetről fogunk szólni. El is lapozunk az Efézus 6-hoz. Hát láthatok bizonyára ilyen katonai filmeket, vagy ilyen római kori filmeket, hogy milyen fegyverzetük van, vagy volt abban az időben. Efézus 6, 10-11-ig egyelőre.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
Amen. Amen. Ezt a fegyverzetet, ezt a szellemi fegyverzetet folyamatosan kell viselnünk. És aki ezt felöltözi, az gyakorlatilag a felszerelés által meg van jelölve. Ha látsz egy magyar katonát, a felszerelése által látod, meg van jelölve, hogy katona. Aki rendőrruhában van, az rendőr. Aki polgárőrruhában van, az polgárőr. És így sorolhatnám végig. Tehát a ruha, a felszerelés elárulja, hogy milyen szervezethez tartozik. Gyakorlatilag egy szellemi hadviselésről van szó, ami azt jelenti, hogy Jézus cselekedeteit tesszük, és a hatalmunkat gyakoroljuk. Ezt kell érteni a szellemi hadviselés alatt. Ha egy gyermek ma megszületik, akkor gyakorlatilag ő egy szellemi hadviselésbe születik bele. Egy szellemi hadviselés van körülötte. Persze erről semmit nem tud. Ő csak azt érdekli, hogy el legyen a foci. Hogy tiszta legyen a pelus. És ez a szellemi hadviselés nem azt jelenti, hogy az ördög és mi fejjel mellett haladunk. Mert eddig arról tanultunk, hogy a mi pozíciónk az milyen magasan van, és milyen hatalmat kaptunk az Úr Jézustól, és ezen kívül az Úr Jézus legyőzte az ellenséget, megbénította, megsemmisítette, kiüresítette, a trónjától megfosztotta. Ezért nincs ereje, hogy neked ártson. Ezeken már túl vagyunk. Az is biztos, hogy ahogy elkezded megismerni a hatalmadat Krisztusban, az ördög ellened fog harcolni. Na most mondhatod, na jó helyre jöttem. Jó behúzott a pásztor, mert itt már tanít mióta a hatalomról, és már így megizmosodtam, most meg azt mondja, hogy az ördög ellenem fog jönni. Ő látja, hogy milyen a hatalmad, milyen hited van abban a hatalomban, amit Krisztustól kaptál. És igyekszik szembeszállni veled, igyekszik kilopni a hatalmadból. Mindenkinek az életében lesznek próbák. Egyesek elbuknak, lesznek olyanok, akik megadják magukat, és lesznek győztesek. És én kívánom, hogy mindenki győztesen jön ki a próbákból. Mert a felszereltség megvan hozzá. Az ördög ugyanis szeretné elhitetni veled, és minden keresztényel, hogy számodra nem működik a hatalomnak a gyakorlása. Tehát a gondolkodáson keresztül támad. És aki azt állítja a keresztény létére, hogy hát neki a hatalom gyakorlása és ez a hit dolog nem működik, az mit tesz valójában? Hazuggá nyilvánítja Istent. Mert az igében le van írva, hogy állj ellen és elfut. Tehát működik. És aki azt mondja, hogy nekem nem működik, akkor ezt az igét száfolja. És a többieket is. Hogyha valakinek az életében az igen nem működik, egyetlen oka van. Nem működteti. Ha be akarsz menni egy házba, és hiába próbálod az árat, be van zárva, nem fogsz tudni bejutni, amíg meg nem keresed a kulcsot, hogy melyik zárban van. Ha használod a kulcsot, már be tudsz jutni. Az ember kudarcot vallhat, az ige pedig soha nem vall kudarcot. Dicsőség Istennek. Ezért kell nekünk az igére alapoznunk. Mert Isten igéje igaz. Isten igéje az igazság. Örök érvényű igazság. Tehát bármikor alapozhatunk rá. Tehát jobban teszitek, ha felkészültek a támadásra, mert az jönni fog. Eddig is jött, ezután is jön. És mindaddig kísérthetők vagyunk, amíg hús testben vagyunk. És miután megkaptuk a megdicsőült testet, utána onnantól kezdve nem leszünk kísérthetők. Erre mondjatok egy nagy hallelujját. Mondjuk az ördög támad egy területen. Pénzügyi területen. Hogy sikeresen ellenállt. Akkor megkeresi a gyengédet másik oldalról, utána megkeresi az egészségügyi kiskapukat. Egy biztos, hogy az ördög körbe-körbe jár, és keresi, hogy kit nyelhet el. És keresi a kiskapukat. Hol van nyitva az ablak? Tudod, a betörő is sokszor a fürdőszoba ablakon mászik be, mert az van nyitva. Többi ablak be van csukva, az ember arra még nem gondol, hogy ott fönt is be lehet mászni. Egy biztos, hogy nekünk kívánságos szellemi helyzetünk van. Mert Krisztusban győztessé tétettünk. De ezzel együtt az ördög ellenségévé váltunk. És mind nagyobb ellenségévé válunk, ahogy haladunk erőre a hit tudományok területén. Az ördög nagyon jól tudja, hogy nem tud neked ártani, hogyha ismered a hatalmadat és gyakorlod a hatalmadat. Halleluja! Viszont, mint kereszténynek tudatában kell lenned, hogy Krisztussal együtt ülsz a trónon, a hatalom legmagasabb pontján, a kettes pontunk pedig ugye az ördög legyőzetett Jézus által és a talpunk alatt van. Az Efézus 1 és a második fejezetben ugye erről olvashatunk. A harmadik pontunk pedig az, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy mi képesek vagyunk megvalósítani Isten akaratát. Hát ez sokféle. Először is Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És mindenkinek van egy terve az életére. Ami személy szerint személyre szabottan az ő akarata, hogy te ezt betöltsed. A szellemi fegyverzetünk adott. Hogyha valaki él a szellemi fegyverzetével és használja, akkor gyakorlatilag garancia az ő számára az, hogy győzedelmes életet éljen itt a Földön. Csak Hégen papáról vegyünk példát. Miután a halálos ágyából 16-17 éves korában ugye fölkelt Isten dicsőségére, pedig senki nem prédikált neki, még a az orvos meg az ő lelki pásztora is azt mondta, hogy akkor készülj fel, és itt a vég. De Isten megmutatta neki az igéből, hogy melyik az az ige, amelyiken meg kell állni. És kijött, és utána mondhatom azt, hogy szent egészségben élt 60 valahány évet, mert 80 valahány éves volt, amikor hazaköltözött. 86 éves volt, igen. Voltak próbák az ő életében is, de mindig azt mondta, hogy ez nem az én csomagom. Nem írom alá a csomagszállítót. És visszatért a szeretetbe azonnal. Mert a szeretet az út a győzelemhez. Kiváló könyv. Olvassátok újra és újra. Hogyha egy katonát a hadsereg kiküld valamilyen feladattal, akár most a harcfélre, hát egy katonát sem küld ki felszerelés nélkül. Megkapja a hátizsákját, a övét, a kulacsát, a fegyverét, a pisztolyát, és mögötte jön a gulyáságyú. Tudjátok mi a gulyáságyú? Hát ezek a nagy kondérok, amit vontatnak és főznek. Azt hívják gulyáságyú. Pedig én csak levelezőn végeztem. Az Úr kegyelméből kimentett abból is. Tehát lényeg az, hogy egy katonát sem küld el felszerelés nélkül. Akkor nekünk hogy ne adna az Úr felszerelést a szellemi hadviseléshez? De felszerelést ad a szolgálatunk betöltéséhez, az elhívásunk betöltéséhez. Az ördög képtelen Krisztus testét legyőzni, ha a hívők ismerik és használják a hatalmukat. Ezt a fegyverzetet állandóan viselni kell. Minden reggel felöltöm. És javaslom, hogy ezután, aki még nem tette, öltse fel, amit majd most ezután még fogtok hallani, a szellemi fegyverzetet. Ma pedig ebből a két igumakönyvből elolvassuk azt, illetve elimádkozzuk azt a megvallást, hogy felöltözöttem. Ez gyönyörűséges ima. Ez pont ide kapcsolódik a mai tanításhoz. Ugye az első alkalommal, amikor elkezdtük a sorozatot, megbeszéltük, hogy Pál azért imádkozott, hogy adjon Isten kijelentés és bölcsesség szellemét, hogy a szellemi szemek megnyíljanak, és a hívők megismerjék a hatalmukat, megismerjék azt a gondoskodást, azt a védelmet, amit Isten biztosít ebben a hatalmi dologban, az átruházott hatalomban a hívők számára. Úgyhogy szükséges ezt magunkért is elimádkozni, hogy még nagyobb betekintést, még mélyebb ismeretet az igéből, hogy megismerjük az ige mélységét, megismerjük Krisztus titkát. Gyógyító kenet van, ez az esetájéka, vagy vese alatti rész. Aztán van bőr panaszokra, és végtagokban van gyógyító kenet. Isten gondoskodása ez. Na, olvassuk tovább az Efézus 6-ot, a 12-től a 17-ig.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Egy pillanat, itt megállunk. Még az előző, a 10-11-esre azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ne a te erőddel legyél erős. Az Úr erejében legyél erős. És a 11. vers ott kezdi, hogy öltözzétek fel. A 12-esben pedig most felsorolja, ezt már olvastuk korábban is, hogy az ördög hadseregében a rangok hogy mennek. A fejedelemségek az a legkisebb, az a közlegény, vagy legalábbis ilyen tizedes, vagy valami ilyesmi. Tehát a legkisebb beosztás. Fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói, és a gonosz szellemek a magasságban. Szó szerint ezeket kötöm meg naponta, hogy ne tudjon ártani. És ugye nem a test és vér ellen van tusakodásunk, az azt jelenti, hogy nem arra kell nekünk haragudni és mérgesnek lenni arra az emberre, aki beszól, vagy valami gonoszságot tesz velünk, hanem azt kell látni, hogy és annak a munkáját kell megbénítani, aki használja őt. És emlékeztek, hogy a pásztorkonferencián azt mondta a főpásztorunk, hogy tegnap egy nagy démon akart belépni Budapestre. Ez biztos, hogy szellemben látta, és valaki ezért imádkozott és nyisz, levágta a karddal, és nem is volt tüntetés. De mindazok a rendbontások, amik ilyen rendezvények és ünnepek során előfordultak, hogy gyakorlatilag nem az embereket kell ezért okolni, hanem aki befolyásolja őket ebbe az irányba. Tehát azért kell nekünk szellemi hatalmat gyakorolnunk, és a szellemi hadviselésben részt vennünk. És ezért fontosak az ima összejövetelek, amit most már szintén internet rádión keresztül élőben lehet követni. Folytassuk!
Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezve megállhassatok.
Akkor számoljuk meg, hogy hány darab van majd belőle, jó?
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Amen. Tehát ezek a szellemi hadviselés fegyverzetei. Egy picit megnézzük közelebbről őket, hogy ezek mégis mit jelentenek. Ezek gyakorlatilag a hívőkhöz tartozó szellemi igazságot képviselik. Ez a hat darab fegyverzet. A szellemi fegyverzetnek a viselője egyrészt védelmet kap, másrészt pedig a hatalmát képes gyakorolni az ellenség munkái felett. Persze ügyelni kell arra, hogy ez a fegyverzet ez tiszta legyen, ragyogó legyen, és szorosan tart magadnál. Tehát nem elveszíteni ezeket a fegyverzeteket. Megint csak a hadsereghez térek vissza, ott ha rosszul állt egy gomb, vagy volt egy pötty a bakancsán, akkor nem mehetett ki szabad napra, vagy valami ilyesmi. Tehát tisztának kell lenni mindennek. Hogyha felveszed Isten fegyverzetét, és használod is, akkor tuti, hogy meg tudsz állni az ellenség minden munkájával szemben, minden ravasz cselvetésével szemben, és csapdájával szemben. Nézzük meg ezt a hat fegyverzetet. Ugye el tudjátok képzelni ezt a római katonát, mert igazából azt említeti legjobban, és ez is abban a korban íródott. Azt mondja, van egy öv, mellvas, ez a páncél, ugye, a sarú, a pajzs, ami ugye a karon van rajta, a sisak és a kard. Nyisz-nyisz, szúr-szúr, döv-döv. Menjünk sorba. A 14-es versben kettőt is találunk. Az egyik az igazság öve. Ami azt jelenti, hogy az ige tiszta megértése. Mert az ige az igazság, és az igazság öve az igének a megértése. Gondolhatsz egy katonai övre is, amelyik gyakorlatilag azt a funkciót tölti be, hogy helyén tartsa a többi fegyverzetet. Van egy új körzeti megbízottunk, és tegnap volt az első fogadó napja a faluházba. És én is lementem, hogy találkozzam vele, de az ottani kolléganők, ahogy levetette a zubbonyát, mert ugye jó meleg van odabent, mindjárt elkezdték pizslatni, hogy akkor mi is van a derékszíján. És akkor elsorolta, hogy spré, pisztoly, gumibot, etc. Tehát ott van az övén a fegyverzete. A második, szintén a 14-es versben, a mellvas, mégpedig a megigazulásnak a mellvasa. Ez két dolgot jelent, hogy Jézus a mi igazságunk, ő Szentvére által Isten igaznak nyilvánított bennünket, És gyakorlatilag mi az Úr Jézus Krisztust öltjük fel, ahogy az ige is mondja. És ez a mellvas egyben az ige iránti engedelmességet is mutatja. Így tanít erről Hégen. A 15. versben ott van a saru, a hármas számú fegyverzet. A békesség evangéliumának a készsége. Tehát ahhoz, hogy elvigyük az örömhírt, elvigyük a békességet, Isten békességét, hogy Isten megbékélt az emberrel Jézus Krisztus vére által, ahhoz kell egy jármű. Abban az időben a saru volt, kivételes esetben Mercedesnek számított a szamár. Most ugyanazt mondják, hogy hát Jézus is csak szamár háton ment, hát az akkori korban kell vizsgálni ezt, akkor ez egy Mercedes volt. Tehát a saru egy fontos kellék. A saru jelenti azt, hogy Istenhez hű szolgálat, mégpedig az ige hirdetése területén. Többetek már hallottátok tőlem, de az új dicsőségére ismét megosztom azokkal, akik nem hallották. Hát még nagyon-nagyon bébi keresztény voltam, tehát ott valahol az újjászületésem környékén volt, hogy hazamentem a munkából, egy pár percre ledőltem, és gyönyörű, színes, éles vásznú kép volt előttem, tengerpart, föveny, és egy lábat láttam saruban. De nem egy ilyen elhomályosult álom volt ez, hogy álmodtam valamit, hogy félig tudom is, meg nem is. Ez annyira életű volt, hogy fölpattant a szemem, hogy mi is ez? Ott nincs semmi, visszacsuktam a szemem, de tovább már nem volt meg ez a szép színes, széles vásznú mozi. De ott a helyszínen persze bántam, hogy miért nyitottam ki a szememet. Tudtam ott, hogy ez Jézus lába volt, saruba. És ha nem tudsz egy álmot rögtön értelmezni, akkor ne foglalkozz vele túl sokat. Tehát kérd meg az Urat, hogy adja meg a megfelelő választ, de nem kell állandóan az iránt kajtatni. A belső bizonyosságom megvolt, hogy Jézus volt, csak pontosan a jelentését nem tudtam. 6 évre rá egy tanításon keresztül szólt az Úr, hogy itt a saru. Elhívás a szolgálatra, hogy vidd az örömhírt, vidd az evangéliumot. Már szolgáltam akkor, de akkor jött meg a világosság belőle, hogy a saru ezt jelenti. 4. a pajzs. 16. versben olvassuk. A hit pajzsa. A pajzs, amit rátesznek a karra, és úgy ezzel védi magát. Gyakorlatilag ez a hit pajzsa, és amikor beborítod magadat a hit pajzsával, ez védelmezi a testedet. Védelmez téged. Mert a hit pajzsáról ugye az ellenség minden tüzes nyila visszapattant. Azt is jelenti, hogy Krisztus vére alatt teljes biztonságod van. Tehát Krisztus vérét lehet hívni segítségül. És az ellenség semmiféle ereje nem képes a pajzs mögé kerülni, hogyha te ezt hittel oda tartod és használod. A pajzs ugyanis visszatartja a nyilakat, a testtől, a lélektől, a lélek területén van az elme, a szellemünkről nem beszélünk, mert az újjá van születve. 2 apró példát, ha megengedtek, mondok. Feltöltöttem a Békevárra a legújabb tanítást, megyek, hogy leellenőrizzem, nagy vírusriasztás. Úgy csináltam, mint a sivatagi sóba a majom, hogy egyszer nem hitt el, hogy ott van a kígyó a kő alatt, még egyszer megpróbáltam. Megint ugyanazt adja ki. Hú, uram, ez így nem jó. Ezt én nem fogadom el. Nem mondom, akkor megnézem a freewebnek, a főoldalát, hogy van-e valami üzenet a felhasználók felé. Hát oda még föl sem engedett. Na akkor itt most becsukjuk, uram. Már a vége, mondjuk is 12:30 volt, vagy valami ilyesmi időtáj. És imádkoztam. Uram, ezt nem fogadom el, ez nem lehet, ez a te géped. Én gép nélkül nem tudok szolgálni. Tehát létfontosságú. Az úr elé helyeztem, és már ott tartottam, hogy ismerősöket felhívok, hogy hogyan kell mondjuk egy weboldalat a bétavállalat vírustalanítani. De igazából nem tettem meg ezt a lépést. Imádkoztam, az úrra bíztam, hogy valamilyen megoldást reggelig kimunkál. Szerda reggel, bekapcsolom a gépet, megyek a free weboldalra, fölenged. És van egy közlemény, hogy kedves felhasználók, az Avast víruskereső program hamis riasztást adott. Na most ez tuti, hogy Isten dicsősége ez, mert ilyenre nem is gondoltam, hogy hát ez egy hamis riasztás, mert sajnos vannak a rossz emberek, ugye, akik gyártják a vírusokat és küldetik minden felé. De Békevárról még nem volt soha vírus. És leesett az a nagy kő. Hogyha éreztetek földrengést, akkor az volt. De tudjátok, most ide térünk vissza, hogy a pajzs mögé be akart jutni az elmébe az ördög, hogy na, akkor tegyébednek vége, akkor most már hívhatod a szerelőt, és akkor most hány napig nem lesz géped. De Isten dicsőségére a hit pajzsával ezeket vissza lehet várni. Volt még egy durvább dolog. Ezt is megoszthatom veletek? Mert ugye az ördögnek nincs fegyvere, nincs ereje, de hazudni azt nagyon tud. Odaül az emberek vállára, és sutyorog, és mondja a magáét. Nagy-nagy örömmel hallgattam, ugye lehetőségem volt a Ili pásztor szolgálatába bele fülelnem, Siófokon is, ugye, amit hallottatok, ugye, és hogy mennyire szárnyal ebben a pásztori szolgálatban. Tehát öröm volt hallgatni nekem is. És egy beszélgetés során megtudtam, hogy a nyáj, az is a körülbelül a 10-ről, amikor ugye átvette a fölnövekedett 24-re. Annak ellenére, hogy magánháznál van, és ugye nem annyira szívesen mennek az emberek, mint egy nyilvános helyre. Na és akkor jöttek a tüzes nyilak. Jöttek a tüzes nyilak, hogy neked biztos, hogy pásztori elhívásod van. Hát nézd meg, hogy itt is mennyien vannak. Régen is ugyan fölmentünk egyszer 10-12-re valamennyire, de a hűségesek ott vannak. És amikor tegnap jöttem ezt a tanítást, akkor kapcsoltam én is, hogy próbáld bejutni a pajzs mögé, az elméhez, gondolatokhoz. Na most egy biztos, hogy senki nem egyformán szolgál. Mindenkinek más a kenete. Én talán szívesebben, vagy nem is szívesebben, mert ez nem jó szó, hanem inkább jobban használ az Úr a tanítói kenetben. Mert azt látom, hogy teljesen más a szolgálatnak a vitele. Ott és itt. De azt megkértem az Urat, hogyha nem itt a helyem, akkor vigyen oda, ahol az én helyem van. Ilyen egyszerű. Tehát be akart jutni a pajzs mögé, csak ide akartam kijutni. Aztán úgy azért egy másfél nap alatt azért ez lecsengett és lecsillapodott ez a dolog. De látjátok, hogy ilyen apró dolgokkal próbálja az embert kilopni a béketűréséből, a nyugalmából, és minden egyéb dologból. Ilyenkor nem magamról akarok ám beszélni, hanem az Úr dicsőséges munkájáról, meg hogy lássátok a szellemi oldalát a dolgoknak. Na, jön az ötödik, a bukós sisak. Ami úgy van az igében, hogy az üdvösség sisakja. Lapozzunk el közben a 1 Tesszalonika 5.8-hoz, mert ott az üdvösséget reménységnek nevezi. 1 Tesszalonika 5.8.
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Amen.
Amen.
Ti nappaliak vagytok? Ez igaz, azt mondja, hogy a világosság fiai vagyunk, ugye? Igen. Most itt a nappali szó a világosságra vonatkozik, illetve a gyülekezetre. Hogy érthető legyen, igen. Tehát a nappaliak azt jelenti, hogy a gyülekezet, azaz mi. Tehát mi azonban a gyülekezet vagyunk, legyünk éberek, felöltözve ugye a pajzsba, meg a melvasba, és a fegyverzetbe, és az üdvösségnek reménységébe. Az üdvösség szó, itt megint külön kiírtam, hogy itt megóvást, megőrzést, megszabadulást, gyógyulást jelent. Tehát az üdvösségnek nagyon sok jelentése van. Ha egy szóban akarjuk elmondani sok mindent, akkor azt mondjuk, hogy üdvösség. Ez az egyetlen sisak, ami megvédelmezi a fejet. Sokféle sisak van. Van pilóta sisak, bukós sisak és mindenféle más sisak. Ez az üdvösség sisakja, ami megvédelmezi a fejet. Mitől? Attól, hogy elforduljon az igazságtól. Mert bizony, utolsó időkben lesznek, akik viszket a fülük, és elhajlanak más dolgokra. De nézzünk három igét, 1 Timóteusban, a 4:1. Az utolsó időkben mik fognak történni? Tehát 1 Timóteus 4:1.
A szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén.
Amen. Pesten is elhangzott, hogy nem csak az ördög a veszély és az ellenség, hanem a téves, megtévesztő tanítások. Nagyon úgy néz ki, hogy teljesen jó, teljesen igei, de mégis van benne valami tyúcsavar. Kakuktojás benne van. 2 Timóteus 4-es, 2 Timóteus 4-esben a 3-as 4-es.
Mert lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak.
Amen.
Amen.
Hallhatjátok a pesti tanításban is, hogy bizony onnan is hányan elmentek, mert valamit ott nem tudnak elfogadni. Vagy nem tudják elfogadni a gyógyulást, vagy nem tudják elfogadni a Szent Szellem betöltekezést, vagy nem tudják elfogadni, hogy igazak vagyunk Krisztusban. Mert a vallás azt tanítja, hogy meg kell dolgoznod érte. De lehetetlen. Ezért halt meg Jézus. És a Júdás levelében, amit ritkán használunk, Júdás 1.18-tól néhány igét nézzünk meg.
Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak.
Menjünk tovább.
Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, akikben nincs Szent Szellem.
Az érzéki az a testi érzékszervek által uralt ember. Ti pedig?
Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Amen. Amikor az Úr Jézus eljön értünk, mit fog nézni? Egyedül azt, hogy van-e hitünk, és milyen hitünk, tehát milyen mértékű hitünk van. Semmi más nem fog nézni. Nem fogja nézni, hogy milyen tiszta az udvar, hány söprőt koptattál. Mert azért az rendben a házadat, mert viszont példát kell mutatnunk a világnak. Tehát nem szabad átesni a ló másik oldalára. 6. pontunk pedig, 6. fegyverzet, 17. versben, ugye az a szellem karja, ami nem más, mint Isten beszéde, Isten igéje. Ez az egyetlen táború fegyver a 6 közül. A többi az mind védekező. A kard, amivel lehet támadni. Szúr, szúr, döv, döv. a Koplennek valamelyik napi tanításában volt, hogy kapott egy betekintést, bent állt a gyülekezetben, az ajtón dörömbölt egy hatalmas sárkány, jött a süsű, csak egy kicsit mérgesebb kivitelben, betölte az ajtót, bejött és úgy fölfújta magát, hogy kitöltötte a teret. És tüzet okádott. És ő is hanyat esett, ugye, hogy megszólalt a nagy megdörgő üvöltésével, meg a tűz csóvált, hanyat esett. És úgy kicsit fölnéz, ott látja az Úr Jézust egy karddal a kezébe. És ugye várja, hogy hát Jézus majd tesz valamit, de Jézus nem mozdult. És szó nélkül, de értették egymást. Itt a kard. Ezt neked kell lerendezned. Sárkány közben füstölög. Jézus elengedi a kardot. Mit gondoltok, mi történt? A kard megáll a levegőben. A pásztor belekapaszkodik, fölhúzza magát, és oda csap a sárkánynak, és nyiszi nyakat. Tehát a kard, ami az ige, abba bele tud kapaszkodni. És oda csaphat, ahova kell. A sötétségbe bele. Úgyhogy ne felejtsd el, ez az egyetlen támadó fegyver. Többi az mind védekező. Tehát amikor támadásra kerül sor, vagy legalábbis támadni kell, akkor a kard, az ige az, amit tudsz használni. Mégpedig úgy, hogy kimondod, hogy egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És tedd hozzá, hogy ez a vírus hozzám nem közelíthet. Mert nem lesz jó szerencsés. Ha meglátogat engem, akkor Isten dicsősége, ami bennem van, azonnal elpusztítja, hogy hozzám ér. Azonnal feldobja a bakancsot. Így használt az igét. Illetve mint kardot. Tehát Isten fegyverzetét felöltve mindannyian készen vagyunk arra, hogy ellenálljunk az ellenségnek, és minden támadásának, minden ravasságának, minden csapdájának, minden ténykedésének. Mert megkötjük az ellenség minden gonosz munkáját, de előtte jobb a gonosz tervét megkötjük, és gonosz szellemeit, amit felsoroltunk. Nevezetesen fejedelemségek, hatalmasságok, ezért a sötétségének világbíró és a gonosz szellemek a magasságban. És ez azt is jelenti, hogy támadások fognak érni, mint említettem, de Jézus oldalán győztes lehet. Mert ez a garancia. Isten akarata az, hogy győzedelmes életet éljünk. Isten akarata az, hogy bővölködjünk. Úgy, mint anyagilag, mint egészségben. Jó a szemgyógyulás, ugye? Isten akarata. Isten, az emberek keresik a gyógyulást. Isten is ezt akarja. Pontosan. De ettől sokkal van még valami jobb a szemgyógyulástól? Szent egészségben élni. És akkor nem kell meggyógyulni. Szántódon volt egy új, el is mondta az üdvösségimát, meg is könnyezte, de aztán el kellett mennie a busz miatt. Aztán később találkoztam vele egy-két nap múlva. Hát mondta, van kérdésem, mondom nyugodtan. Hát az elgyőzés, ugye? Ezt el kellett magyaráznom, hogy ez mitől van. De már úgy tart, hogy akkor neki is ki kéne próbálni. Ez már a nyiladozó szívet mutatja, ugye? Hogy neki is ki kéne próbálni. Hát persze ugye a vallás nem tanítja a hatalmat, nem tanítja a gyógyulást. Mondtam neki, ahol az evangéliumot hirdetik, hogy gyógyulás van. És ahol nincs gyógyulás, ott nem az evangéliumot hirdetik, vagy csak részlegesen. Ez az igazság. De érdeklődéssel hallgatta. És mondtam neki, hát elmondtam, ami így feljött a szívemből. Mondom, Békeváró megtalálja ezeket, hogy kézrátétel, ellesni az erő alatt, ezek az alap dolgok, ugye, azok ott megtalálhatók. De azt mondta, hogy hát neki most nincs annyi ideje. Most legközelebb azt helyezte az Úr a szívemre, hogy beszélgetek vele, akkor mondjam meg, hogy egyedül neveli a kislányát, hogy ezt az ő érdekében kellene megtennie. Hogy mindkettőjük érdekében, hogy első helyen helyezni ezt. Az igazságot, annak a megismerését. Mert hogy az emberek valahogy úgy vannak, hogy hát, amit az orvos mond, hogy most vegyünk egy mankót, vegyünk egy járókeretet, vegyünk egy ilyen segédeszközt, egy olyan segédeszközt, akkor mennek és megveszik többségében. De amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy kellene valami tanfelszerelés, akkor csak ülnek és néznek ki magukból. Imádkozhatok értük, hogy kijelentés bölcsesség kellene, látogassa meg őket. De máshol is van ez így. Végül is nem kötelező se Bibliát hozni, se jegyzetelni, de nélkül otthon nem fogod tudni átnézni az anyagot. Márpedig, ha más nem, ha az igéket otthon még egyszer elolvasod, akkor a tanításnak a többi része az felelevenedik. És van egy kapaszkodó, van egy vázlat. Lehet, hogy még egy kicsit szép gondolatot is leír az ember. Én magam is szeretek jegyzetelni. Minden pesti tanítást meghallgatok, lejegyzetelek, aláhúzigatok, mert ugye még egyszer elolvasom, és ennyiszer találkozom az információval. Úgyhogy fontos az ismeret, mert ismeret nélkül elvész a nép. Ezt mondja az ige. És Isten igéje pedig igazság. Mindenkor hálákat adjatok, mondja a 1 Tesszalonika 5.18. A mindenben, ezt pontosan úgy kell értelmezni, nem mindenért, mert a betegséget nem kell hálát adni, a szegénységet nem kell hálát adni, a bajokért nem kell hálát adni, hanem itt a helyes kifejezés úgy hangzik, hogy minden helyzetben azért, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy Isten ki tudja munkálni a szabadulásunkat, és ki tud vezetni abból a problémából. És a háladásunk nem csak utólagos legyen, hanem előre is legyen háladásunk a dolgokért. És itt van a 16. versben, hogy mindenkor örüljetek. Tehát az öröm a második gyümölcs a Galata 5.22 szerint. Tehát az örömnek ott kell lenni a keresztények életében. Az egy olyan jó dolog, hogy a többiek is azt mondják, hogy hát máskor is jöjjön el hozzánk, vagy egyszer tudom, bementünk a juhászbarkácsba Siófokon, és azt mondta a juhásznéni, hogy maguk milyen vidámak, máskor is jöjjenek. Ő is föl megvidámodott. Mert ugye az emberek többsége lehorgasztott szájféllel és mindenféle bajjal, batyúval a hátukon, panasztal és nyüggel, de ő látott bennünk valamit. Ez volt az Úr öröme. Halleluja. Akkor a kék imakönyvben a 45. oldal, öltözködjünk fel. Felöltözöttem. Test, megparancsolom neked Jézus nevében, a szellem ereje által, hogy magadra öltsd a Jézus Krisztust. Magadra öltsd a Jézus Krisztus sebeiben kapott szellemi megváltást. Magadra öltsd a szellemi megváltás részeként jog szerint neked járó gyógyulást. Magadra öltsd a gyógyulás látható fizikai formát öltő valóságát. Öltsd magadra a Jézus Krisztus sebeiben kapott gyógyulásod, látható, húsvér formában megjelenő, megtestesült valóságát. Amen. Felöltözködtünk. Én úgy szoktam reggel elmondani, hogy felöltözöm az Úr Jézus Krisztust, az ő dicsőségét, nem táplálom a testet kívánságukra, felöltözöm a szellemi fegyverzetét az ellenségnek, minden tüzes nyilát megoltom. És akkor folytatom, hogy a nagyobb, akik bennem, mindenről erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Gyakorlatilag ezekkel ugye a szavainkkal magot vetünk el, és Isten kezébe adunk lehetőséget, hogy munkálkodjon. Tehát nem adunk semmit, tehát nem teszünk megvallásokat, akkor nincs mind munkálkodnia. Úgyhogy igen, a 91-es Zsoltárt is, az is igen, meg hát a Szent Szellemnek a vezetése az, az életbe vágóan fontos. A másik pedig, amit én magam, hogy mondjam, megvallok, hogy Isten dicsősége van benne, hát bennünk van a Szent Szellem. Isten ereje van bennünk, és hogyha hozzám ér, tehát én abban árasztom ki a hitemet, hogyha hozzám ér egy kórokozó, az azonnal megsemmisül. Hát ezt ugye olvastuk, és Bill Kaiser is beszélt róla, hogy ez a John Gillick, vagy nem tudom melyik szolgáló volt, amikor Pest is volt Dél-Afrikában. És a mentek utána ugye a orvosok hajón, tehát abban az időben ugye nem volt más közlekedési eszköz, felhívatták a hajóra és kérdezték, hogy mit, milyen védőeszközt használ, vagy védőfelszerelt, és mondta, hogy semmit. Hát maga még hogy nem kapta meg? Azt mondja, hogy csináljunk egy kísérletet. Én tudom, hogy maguk szívesen kísérleteznek egyet. Akkor vegyenek a elhunytak váladékából, ugye azt hiszem a tüdőt támadta meg ez a test is, ha jól sejtem. Váladékot nézzék meg, hemzsegnek a gólokozók. Tegyék az én kezemre, és nézzék meg itt. És meghaltak az ő kezében. Azért, mert azt mondja a Róma 8.2. Felöltözzük ezt az igét, jó? A Róma 8.2. Na, mondjuk ezt szépen együtt csak. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És ugye a halálhoz tartozik a betegség, a fájdalom, az influenza is oda tartozik, úgyhogy ez alatt értem én ezeket a dolgokat. Aztán mondjuk azt is, hogy én megváltott vagyok, az Úr Jézus Krisztus drága szent vére által, ő a sebeiben elhordozta a betegségeimet, az influenzát is, a fájdalmat is, a lázat is. Ezért én szabad vagyok.
Ezért én szabad vagyok.
Amen.
Amen.
Így kell az igét is magunkra öltözni, és magunkra venni ugye egyes szamási szemében. Menjünk tovább. A názáreti Jézus nevében.
A názáreti Jézus nevében.
A fentről kapott hatalmamnál fogva.
A fentről kapott hatalmamnál fogva.
Ellenállok neked, ördög.
Ellenállok neked, ördög.
Ellenállok az influenza minden fajtájának.
Ellenállok az influenza minden fajtájának.
Megtiltom, hogy ezek ártsanak nekem.
Megtiltom, hogy ezek ártsanak nekem.
Megtiltom, hogy a családomnak ártsanak.
Megtiltom, hogy a családomnak ártsanak.
Mert te ördög a talpam alatt vagy. Én pedig Krisztussal együtt.
Én pedig Krisztussal együtt.
Hatalom királyi székén ülök.
A hatalom királyi székén ülök.
És győztes életet élek.
És győztes életet élek.
Te legyőzettél Krisztus által.
Te legyőzettél Krisztus által.
Én pedig uralkodok feletted.
Én pedig uralkodok feletted.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Hát ilyen szép megvallásokat lehet tenni. Majd amikor a kútban lesz igá, vagy akinél már van igá, akkor Biblia nélkül is tudja mondani. Egyszer Enyingen helyettesített az akkori fonyódi pásztor, és én vittem előtt, tehát hozzánk jött, én meg tudtam, hogy hova kell menni, és akkor én kísértem előtt. Lehet, hogy akkor még nem is voltam pásztor, sőt, valószínű. És ott is ima, alkalom végén ugye körbe, szeretetkör, meg imakérések, meg minden is. Mondta, mint folyt a nagy hömpölygött az ima a forrásból. Csak néztem, tartott, hogy mikor fogok tudni én így ilyen szókincsel imádkozni. Hát aztán rájöttem, hogy először a kutat meg kell tölteni. És utána... Tehát a gyógyulásunkat minden nap meg kell vallani. Szent egészségben állítom a családomat, a gyülekezet tagjait az Atya trónja elé. Mert Krisztusban ez megvan. És nem a láthatókra nézünk. Ha az igét valljuk meg, akkor, és nem az érzésekre tekintünk, akkor az érzések fognak bennünket követni, és nem nekünk kell az érzések után menni. Úgy érzem, hogy már nagyon csavarja az óromat. Ha megvallom az igét, akkor az orrcsavarás elmarad. Hát az ige egy nagyon fontos dolog. Olvastam egy Copeland tanítást, hogy az emberek, mert nem érdekli a tanítás. De most tehát világból a betegek. Ha meghallják, hogy itt van egy gyógyulási lehetőség, eljönnek, de nem érdekli őket a tanítás. Ő azért jött, hogy meggyógyuljon. És valahol itt tett helyre engem az Úr, hogy ne hiányoljam a tanítást. Az evangelistát abban használja az Úr, hogy kezét ráteszi és gyógyulnak. Gyakorlatilag ő sem tanít, mert akkor a Szent Szellemnek más mozdulása van, és a Hégen könyvben, a tervek célukban nagyon világosan le van írva, hogy meg kell kérdezni az Úr Jézust, hogy ez az alkalom milyen legyen. Tanító alkalom, gyógyító alkalom, dicsérő alkalom, stb. Stb. Na most az evangelista alkalom az elsősorban arról szól, hogy az emberek gyógyuljanak meg, mert ez egy bizonság a világ felé, hogy Jézus él. És az evangelista szolgálatában ezért működik erősebben a gyógyítókenet. Mert Isten a hivatalt így áldotta meg, így szerelte fel. Persze megszoktuk, hogy a többiek azok tanítanak is, meg prédikálnak, meg nagy tűzzel, tehát az evangelista szolgálatában nagyobb a tűz. Isten mindent tud. Ezért tudja, hogy kinek mi a baja, és ugye az evangelista innen tudja. És Isten a minden tudásból tud adni kijelentést a számára. De nem csak az ő számára, hanem mindannyiunk számára. Az evangélium hirdetés, azt tudjuk, milyen fontos. Ha megismered az Úr Jézust, a Szent Szellemet, kutya kötelességet hirdetni az evangéliumot valamilyen formában. Ezt sem mindenki szívesen hallja. És az nagyon tetszett, amikor valamelyikük azt mondta, hogy nem azért kell járni gyülekezetbe, hogy sokan legyünk, azért kell járni, hogy növekedjél, hogy meg tudj állni hitben, hatalomban, győztesen. És ez nagy különbség. És ugye, amikor valaki éhes szívvel jön, hogy ma akarok valamit kapni, akarok valamit hallani az Úrtól, akkor a pásztor nem tudja abba hagyni. Legfeljebb csak az órára néz, és azt mondja, na most akkor, hogy befejeztük. De hogyha nem éhes szívvel jönnek a bárányok, akkor saját maguk blokkolják le Szent Szellemnek a munkáját. Megjelent egy tanítás, talán Kismurtól, a Sértődés és Viszály címet viseli. Erre szükség van. Minden gyülekezetben valamilyen szinten előfordul az, hogy valaki megsértődik. Lehet, hogy egyik a másikra, de nem ritka az is, amikor a pásztorra sértődnek meg. Na most, hogyha a pásztort a Szent Szellem vezeti, és inti a nyájat valamilyen tekintetben, hogy ott a szakadék vigyázza, nehogy beleszaladjál, és azt mondja a bárány, hogy hát a pásztor mindig szól ezért, és akkor inkább nem jön, mert megsértődik, akkor kire sértődik meg? Az Úrra sértődik meg. Úgyhogy ebben is kérünk tisztállátást az érintettek számára. A példabeszédek 13-26 lapos felé szíves. Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha bolondokkal jársz, bolond leszel. Ismeritek? Tehát nem mindegy, hogy milyen barátod van. És bizony saját bőrünkön kell megtapasztalnunk, de ezzel már lehet, hogy késő. Tehát például 13-20.
Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz. Aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Ez azt jelenti pontosan, amit, ahogy mondtam. Vannak keresztények, hűségesen járnak az alkalomra, évek óta. Egyszer csak egy olyan keresztény barátság köttetik gyülekezeten kívül, tehát nem ugyanabból a gyülekezetből, de ugyanabból az egyházból, hogy az a szellemiség, az a úgymond mondhatom lázadónak, mert ezt mutatja az úr, lázadó szellemiség átragad arra keresztényre vagy keresztényekre, és onnantól kezdve rossz a pásztor. Azért, mert a szellemiség átragad. Egy alapkazettában, alaptanításban én ezt nagyon-nagyon megjegyeztem, hogy pásztor, te vagy a felelős, hogy kit hívsz vendégszolgálót. Mert hogyha egy szót nem szól, akkor is a szellemiség az kommunikál és átragad. Korábban én magam is úgy voltam, meg még néhány pásztortársam is, hogy hát Jim, miért nem hív több vendégszolgálót? Hát régen volt Chuck Flynn, aztán Bill Kaiser, meg volt egy-két másik is. Hát ennek két oka van. Egyik, hogy akik tiszta, úgymond tanítók, annyira el vannak foglalva, hogy képtelenség őket elérni. És itt értettem meg a felelősséget, hogy ő a felelős azért, hogy milyen tanítót hoz ide. Vagy milyen szolgálót. Ha valami a szellemiségében nem tiszta, tanításában nem tiszta, még ha nem is beszél róla, az átragad, és megfertőzi a gyülekezetet, az egyházat. Tehát nagyon fontos, hogy kikkel tartunk kapcsolatot. Copeland tanít a megvallásról, és azt hiszem, hogy itt mindannyian értitek, hogy amikor imádkozunk igei megvallásokat, akkor magot vetünk el, mert az ige is egy mag. Pontosabban Isten kezébe adunk valamit, adunk igét. Ezzel jogot adunk arra, hogy ő ebben a helyzetben lépjen és intézkedjen. Másik gyülekezetben azt mondják, hogy hát én csak hallgatni szeretem, ti imádkozzatok. Akkor nincs megértésük arról, hogy ki kell mondani. Tehát a megvallással magot vetünk, jogot adunk arra, hogy Isten valóságba hozza azokat a dolgokat, amiért imádkozunk. Ma majd fel fogunk öltözködni, mert ez a mai tanításhoz illik. Úgy szeretem, amikor az Úr megerősít. Pénteken, múlt héten egy ködös nap volt, és mentünk Marcaliba, látogatóba, és este, amikor lefeküdtem, mert akkor az volt a szívemen, hogy egy kicsit később, tehát csúsztassuk az indulást. A lényeg az, hogy az angyalok ott vannak velünk, és munkálják a szabadításunkat, és akkor tudnak hatékonyan dolgozni, ha mi a Szent Szellemre figyelünk. Illetve akkor leszünk mi minél nagyobb védelemben, hogyha mi a Szent Szellemre figyelünk. És a baj elkerül bennünket, hogyha megvalljuk a Zsoltár 91-et, és a munkába állítjuk ezzel az angyalokat, és figyelünk a Szent Szellemnek az időzítésére. És görögtem az Úrral, hogy na most akkor utasd meg, hogy miből mentettél ki, és mit kerültünk el. Aztán mentünk oda-vissza, sehol nem láttam olyan balesetet, hogy azt éppen elkerültük volna, azért már ugye később indultunk. De a vasárnapi tanításban előjött az, hogy majd a mennybe megtudjuk. És a Zsoltár 34:7 kapcsolódik ehhez az igéhez. Lényeg az, hogy később indultunk, és hajunk szála nem görbült. Mert ez a belső bizonyosságom, hogy valami gubancból megmentett az Úr.
Az Úr angyala tábort jár az őt félök körül, és kiszabadítja őket.
Amen.
Amen.
Még egy dolog. A hit és szeretet együtt munkálkodik, ezt tudjuk. A hit és kitartás is együtt kell, hogy munkálkodjon. Mert kitartás nélkül elveszítjük azt a dolgot, amiben kapaszkodunk. Vasárnapi tanításban hallottam, hogy a Jesse 15 évig várt valamire. Úgyhogy tartsál ki, ha valami folyamatban van. 15 évig tartott ki hitben és kitartásban. A 700-as klubban láttam egy részt a ATV-n. És ebben a műsorban láttam, hogy szóltak a Mahadiról. Láttad? Szóltak a Mahadiról, gyakorlatilag az iszlámban a Mahadi, az a mi Bibliánkban az Antikrisztus. Ők Mahadinak hívják, Mahadi, Mahdi, attól függ milyen kiejtéssel, Mahadi az ő hitük szerint egy zöld kútból jön ki. Tehát a kútba elbújt, valamikor elmenekült, mondják az időt, hogy mikor, és egy zöld kútból jön ki. Na most ez annyira élő, hogy mutatták a kutat, még le is van zöld rácsokkal, rácshoz annyira, hogy beleugráljanak, dobálják neki a levelet, világítanak be zseblámpával, hogy olvassa-e, és ettől a kuttól ez egy kis faluban van, a városi utat építettek már neki, tehát ők várják a Magdiukat, és azt is mondta, hogy együtt jön az Úr Jézussal. Hát valamikor fog találkozni a kettő, persze. Lényeg az, hogy azt is tudják, hogy a zűrzavar fogja a Mahadit, tehát elősegítő előjöjjön. Az ő messiások, profétáik, nem tudom. Ezt az elnök jelentette be egyébként. Utána volt egy riportfilm erről. És a Pat Robertson, azt hiszem, az vezette a műsor tegnap, hozzátette a végén kommentárként, hogy meg van győződve arról, hogy ha meg lesz nekik az atomfegyverük, akkor ezt be is fogják vetni, pontosan azért, hogy minél nagyobb legyen az űrzavar, mert ők ezzel sietetik elő, hát ezért imádkoznak, hogy majd jöjjön elő. Úgyhogy, tehát addig nem fog előjönni, amíg mi itt vagyunk. Az Úr Jézuson még akkor találkozik, amikor 7 év után jövünk vissza. És akkor lesz az armageddoni csata. Úgyhogy nagyon érdekes egybeesések vannak itt. Úgyhogy az idők végén járunk. És hálát adunk az Úrnak, hogy jó felé áll a váltó, és jó irányba haladunk. Múltkor beszéltem arról a bizonyos vasútról, hogyha nincs váltóállítás, akkor hova megy, és ha van váltóállítás, tehát Jézus befogadása, akkor egy másik irányba megy. Nem sokára rá az interneten jött valamilyen mondat, pontosan nem tudom idézni, de egyszer föl fogom írni, hogy a célt nem tudod megváltoztatni, csak az útirányt. Tehát a halál mindenképpen eljön, csak nem mindegy, hogy hol kötünk ki. Ha hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére,
Megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.